Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. A mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk folytatásában először arról hallhatnak, hogy már a hazai mozikban is látható Almási Tamás új dokumentumfilmje, a Folyékony arany, amelyet a Tokaji aszúról készített. Seres Gerda beszélt az alkotóval.
Valójában én azt gondoltam, hogy termékről nem csinálnék filmet, vagy nem vagyok alkalmas, hogy egy termékről készítsek filmet. Ellenben azok az emberek, akik ezt megálmodják és létre is hozzák, azokról már inkább, hiszen azok lehetnek egy film témái. A másik, az maximum egy marketing vagy reklámfilm lehetne. De ez a kettő nyilván kapcsolódik, hiszen attól, hogy mi azt mondjuk, hogy Tokaji aszú, az egy fogalom, ami nagyon sok mindent akar manapság. Nem manapság, már rég évszázadok óta. Viszont ha filmet szeretnénk készíteni, és ha bármelyik más alkotót megkérdezné, vagy filmkészítőt, akkor hát igen gondot jelent, hogy akkor mi az az egy, az a fő motivum, ami kifejez sok mindent abból a fogalomból, hogy Tokaj. És amikor mi leültünk a film vezető munkatársaival, hát ez egy kis táv egyébként, akkor végig ez volt a téma, hogy vajon mi lehet az, ami leginkább szimbolizálja mindazt, ami Tokaj-Tokaj hegyalja fogalomhoz tartozik.
Mennyiben kísérik végig a bor készítés folyamatát? Mennyiben szól arról, hogy az aszú készítés az egy igen speciális folyamat, főként borászok szerepelnek a filmben, vagy mennyiben szól arról a mítoszról, aminek persze nyilván van valóság alapja, és ami e köré a Tokaji aszú köré épült?
Hát nyilván a néző eldönti majd magának, hogy mi fontos ebből a filmből, hiszen ez egy bő másfél órás film. Engem, ami érdekelt, vagy bennünket alkotókat, azok a szőlészborászok, akik óriási rizikót vállalva minden évben újra és újra vállalják a kihívásokat, és megpróbálják megvalósítani azt az elképzelt nagy bort, amit aztán vagy sikerül, vagy nem, de ha sikerül, akkor majd következő évben egy még magasabb célt tűznek ki maguk elé. És ilyen értelemben ez tulajdonképpen általánosítható, ez szólhatna gyógytornászról, szólhatna kutatóorvosról, szólhatna mérnökökről, akik mindig valami magasabb minőséget szeretnének elérni, és ennek alárendelik az életüket.
Egy dokumentumfilmnél is fontos az, hogy a néző emocionálisan kapcsolódni tudjon a történethez.
Én elképzelhetetlennek tartom a saját filmemet érzelmek nélkül. Én azt gondolom, ilyen nagyon egyszerű Chaplin-i nyomon halad, hogy a film alapvető emóciókon keresztül hat. Tehát még az értelem is az érzelem után következik.
Almási Tamás filmrendezőt hallották. Kamara kiállítással emlékezik a Szépművészeti Múzeum Rembrandt halálának 350. évfordulójára. A rajzokat és részkarcokat bemutató tárlaton az eredeti Rembrandt művek mellett tanítványai munkáit is kiállítják. A január 5-ig látogatható kiállításról Fehér Anna Magda kérdezte Tóth Bernadett kurátort.
19 részkarcát lehet látni a mesternek, és 4 eredeti rajzát, illetve egy 16. századi velencei mester rajzát, ahol Rembrandt náptollal korrigált. Kézenfekvő volt a kiállítás rendezésekor, hogy a korabeli rajzoktatás területeit fedjük le, tehát van portrészekciónk, van aktrajzszekciónk, tájrajzszekciónk, életután rajzolt figuravázlat szekciónk, de a kiállítás középpontjában a narratív kompozíciók állnak, hiszen minden tanítvány elsősorban történeti festészettel kívánt foglalkozni, ezált ugye a korabeli festészeti műfajok hierarchiájának csúcsán.
És amellett, hogy Rembrandt műveket állítanak ki, mester tanítványainak a munkái is láthatóak, tehát összesen úgy tudom 40 művet mutat be ez a tárlat. Aki járt Amsterdamban, a Rembrandt házban, tudhatja, hogy a legfelső szinten volt kialakítva az az iskola, vagy az a műhely, ahol tanítottam a tanítványait, de milyen pedagógiája volt Rembrandtnak, tehát mire ösztönözte a tanítványokat?
Rembrandt pedagógiájáról a művek tájékoztatnak bennünket, nem volt teoretikus alkat. Másodlagos forrásunk pedig Samuel van Hoogstraten traktátusa a festészetről. Hoogstraten Rembrandt tanítványa volt, később maga is foglalkozott tanítással, és az ő leírásaiban olvashatunk olyan elvekről, amelyeket nyilván Rembrandttól is tanult. Illetve Rembrandt tanítványaitól fennmaradt néhány rajz, amelyen szerepel a mester instrukciója, például Germán van den Eckhout egyik rajzán olvasható, hogy Rembrandt azt mondta a tanítványnak, hogy a figurák fejét vegye kisebbre, a szamarat fordítsa meg, és Mária ne szorítsa olyan szorosan magához a gyereket.
Viszonylag szabad kezet adott a tanítványoknak, tehát nem igen. Azt várta tőlük, hogy a mester rajzait másolják, hanem pont, hogy kreativitásra ösztönözte őket.
Igen, ez nagyon fontos, hogy szolgai másolásról nem volt szó, hanem Rembrandt rajzait másolták, oly módon, hogy variációkat készítettek belőle. A kiállításon is látható egy rajz Ferdinand Boltól, amely Rembrandt egy Rotterdamban őrzött azonos témájú rajzának változata, az angyal megjelenik Manoachnak és feleségének. Én egy rajzot szeretnék kiemelni, a Barend Fabriciusnak tulajdonított Zsuzsanna a fürdőben rajzot, amely Rembrandt egyik főművéhez, egy festményhez kapcsolódik, és ennek a festménynek, amelyet Rembrandt többször is átdolgozott, egy korábbi fázisát rögzíti ez a rajz, ezért mostanában eléggé nagy az érdeklődés ez iránt a munka iránt, többször kérik is a múzeumunktól kölcsönzésre külföldi kiállításokhoz.
Tóth Bernadett kurátort hallották. A Szentendrei Képtárban megnyílt a Nagy Könyvlopás című kiállítás, amely egy 1959-es műcsarnokbeli francia könyvkiállítást idéz meg, ahonnan legalább 1000 könyvet loptak el a látogatók. Fehér Anna Magda kérdezte Gulyás Gábort, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatóját.
1959-ben a műcsarnokban rendeztek egy francia könyvkiállítást viszonossági alapon, államközi megállapodás mentén. Először Budapesten volt egy francia könyvkiállítás, aztán Párizsban a Sorbonnon is volt egy magyar könyvkiállítás. Ez nagy szenzáció volt, mert hogy az 56-os forradalom után, vagy hát a kádári restaurációval újraépülő vasfüggöny mögött minden friss nyugati szellemi törekvés, ami be tudott jönni, az nagy szenzáció volt, és hát a könyvek ebben az időben a legfontosabb médiumának számítottak a korabeli szellemi életnek, úgyhogy nagyon nagy siker volt ez a kiállítás. De csak 2 hétig volt nyitva, mert ez alatt, a 2 hét alatt a könyveknek a jelentős részét a látogatók egész egyszerűen ellopták. Nem 1-2-t, hanem 1000-es nagyságrendben loptak el könyveket. Úgyhogy, ha valaki élt a Kádár rendszerben, az tudja, hogy a rendszer furcsa szabályai közé tartozott, hogy könyvet lopni nem számított bűnnek, kivéve könyvtárból nem illett könyvet lopni, és hát nagyon nehéz volt hozzájutni külföldi könyvekhez, úgyhogy jelentős értelmiségi váló fiatal emberek, és nem csak fiatalok lopták ezeket a könyveket, mert hogy egyszer nem jutottak hozzá. Például a nemrég elhunyt filozófus Heller Ágnes is lopott 3 Diderot könyvet, művészek művészeti albumokat vittek magukkal.
Itt a kultúrszomj mutatkozott meg, vagy egy ellenkulturális mozgalom is kibontakozott körül a kiállítás körül?
Hát ellenkultúrának semmiképpen nem nevezném, hiszen olyan könyveket is eltulajdonítottak, amelyeknek semmiféle politikai vagy kultúrpolitikai jelentősége nem volt, mondjuk különböző ismeretterjesztő turisztikai kiadványokat ugyanúgy vittek, mint például filozófiai könyveket. Inkább ez a kultúrszó, ami volt jelentős, hogy egész egyszerűen nagy dolog volt, hogy ekkora számban hozzá lehet jutni a nyugati kultúra kiadványaihoz. Ugye volt idegen nyelvű könyvesbolt Budapesten ebben az időben már, de lényegében elérhetetlen áron árusították a könyveket, úgyhogy némelyik könyv egy korabeli havi fizetés összegének felelt meg, úgyhogy ennek tudható be, illetve hát a könyvnek egy egészen különleges státusza volt a Kádár rendszerben. Hogyha megnézzük ezen a kiállításon, hogy az ismert tolvajok kik voltak, kik közül kerültek ki, akkor azt mondhatjuk, hogy tényleg hasznosultak ezek a könyvek, mert a következő évtizedek magyar értelmiségének színejava részesült ezekből a kiadványokból.
A Szentendrei Képtárban most hogyan elevenítik fel ezt az eseményt? Hogyan lehet ezt egy kiállításon bemutatni?
A két kurátor megkeresett számos olyan embert, aki fiatal értelmiségiként vagy egyetemistaként járt a kiállításon, és jellemzően könyvet is vitt magával, és ők felidézik a személyes emlékeiket, felidézik azt, hogy mi vitte rá őket, hogy elvigyék az adott könyvet, és hogy hasznosult. Úgyhogy ezeken a interjúkon keresztül egy nagyon izgalmas képet kaphatunk egyrészt a korabeli kultúrpolitikáról, másrészt a könyvhöz való viszonyról is, ami nagyon más volt még 60 évvel ezelőtt, mint most.
Gulyás Gábort, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatóját hallották. 11 év után 2020 novemberében újra Budapesten ad koncertet a Simple Red, A brit pop együttes 33 állomásos európai aréna turnéja keretében látogat Magyarországra, Rozgonyi Ádám összeállítása.
A közönséget is megénekeltette Mick Hucknall, a Simply Red frontembere, zenekar a legutóbbi 10 évvel ezelőtti budapesti koncertjén, ahol mintegy 200 ezer ember előtt léptek fel. Az énekes 4 évvel később szólókoncertet adott a Budapest Sport Arénában, nem sokára pedig újra Magyarországra látogat a teljes zenekarral. A Soul Pop formáció ugyanis nemrég közölte, hogy idén novemberben Blue Eyed Soul címmel új stúdiólemezt jelentett meg. Az albumot jövő egy 33 állomásos európai aréna turné mutatja be a csapat, amely az új szerzemények mellett természetesen legnagyobb slágereit is eljátsza. A koncertsorozat 2020. októberében Newcastle-ben indul, az Egyesült Királyságbeli és írországi állomások után Németország, Ausztria, Svájc, Franciaország, Belgium, Olaszország, Szlovákia és Csehország következik. Budapesten november 23-án játszanak, majd Varsó és Amsterdam zárja a sort. A Simply Red, amelynek az énekes dalszerző Mick Hucknall alapítója és névadója is volt, 1985-ben alakult Manchesterben. A Simply Redhez olyan slágerek fűződnek, mint a Holding Back the Tears, az Every Time We Say Goodbye, az It's Only Love, az Angel vagy a Sunrise. A zenekar eddig 11 stúdióalbumot adott ki, a legutóbbi a Big Love 2015-ben jelent meg, miután 5 év szünet után újra összeálltak. Az együttes eddigi csak nem 3,5 évtizedes pályafutása során több mint 50 millió albumot adott el, és 10 millió ember előtt lépett fel világszerte.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszont hallásra!
Kulturális híreket hallottak!